Folytatódik a Hordó Minta. A második részben folytatjuk a beszélgetést Gyukli Krisztián balatonfüredi borásszal, akit a szőlőterületek zsugorodásáról is kérdeztünk.
Korábban is foglalkoztunk ezzel a témával itt az Inforádióban, most újra szóba kerül ez a szőlőterületek, a termőterületek megvédése a Balaton körül. Ugye azt látjuk, hogy az ingatlan piac egyre inkább felpörög, egyre divatosabb a Balaton, mindig is az volt és mindig is népszerű volt, de most itt újabb szinteket lép a hírek szerint az érdeklődés, és ez bizony komoly veszélyt jelent és fenyegetést jelent a szőlő területekre, mert ugyebár a házak és a telkek, hogy úgy bizonyos kifejezéssel élve, hát megeszik, felfalják a szőlőterületeket. Hogy áll most ez a küzdelem, a szőlőtermesztés, a borászat, és az ingatlan piac, az ingatlan befektetők, és a nyaraló vásárlók, nyaralót vásárolni kívánók között?
Hát az a baj, hogy a trend az folyamatosan erősödik, és ezt ugye én balatonfürediként eléggé tehát fokozattal látom, hiszen kiemelt turisztikai destináció a mai napig Balatonfüred országszerte, és nagyon sokan szeretnék a felhalmozott tőkét mondjuk ingatlanba fektetni, és ilyenkor szeretnének egy olyan ingatlant vásárolni, ami örök panorámás, ami Balatonra néz, és alkalmanként le lehet jönni, és akkor itt egy hétvégét eltölteni a barátokkal. Ezzel a gondolattal nincsen semmi gond, mindaddig, ameddig ez nem a kultúrtáj, az építészeti szempontból nagyon fontos tájépítőlem a szőlőnek a rovására megy. És bizony látom, én is tapasztalom a saját bőrömmel, hiszen engem is sokan megkérdeznek arról, hogy nem tudnék-e valami olyan területet, olyan ingatlant, amit megvehetnének, hogy építsenek oda egy háromszintes kacsodában mozogó palotát. A szőlő az nem kell, azt kivágnák meg, hogy ezt műveljem én. Számtalan ilyen felkérés érkezik, és ugye próbálkozom mindig egy kis magyarázattal szolgálni ilyenkor, hogy miért nem jó az, hogyha elurbanizálódik a Balatonnak a közvetlen település szerkezete, hiszen itt azért, lássuk be, év ezredeken keresztül egy meghatározó, nem csak gazdasági, hanem kulturális elem volt a szőlő, és annak a műveléséből készült bor. És hogyha ez eltűnik, akkor ugye az itt élő embereknek más megélhetési lehetősége után kell nézni. És bizony, hogyha a bárki az interneten rákeres a statisztikákban, hogy mennyi volt mondjuk a füredcsopaki borvidéknek a szőlőterületének a teljes egésze, vagy akár csak a Balatonfüreden található, közigazgatáson belül található szőlőterületeknek a nagysága mennyi volt 10 éve, 20 éve hektárban, meg mennyi most, akkor nekem nem is kell a bizonyítványomat magyarázni, hogy lássa bárki, hogy rohamosan fogynak el a szőlőterületek, nem csak országszerte, hanem itt a balatoni régióban is. És ezzel bizony később gond lehet, mert ez egy olyan átstruktúrást fog idővel hozni, ahol a legkisebbek teljesen eltűnnek a piacról, és koncentrálódni fog a szőlőfelvásárlás, koncentrálódni fog a borkészítés egy-egy kézbe. És hatalmas nagy óriások jönnek majd létre, akik meghatározzák a szőlőfelvásárlási árakat, és meghatározzák mindent, ami szőlő és borkészítéssel kapcsolatos. Ez a trend nem jó irány sajnos.
Számokat tudunk mondani a hallgatóknak? Itt az imént volt erről szó, hogy mondjuk 10-20-30-50 évvel ezelőtt mennyi volt a szőlőterület. Akár mondjuk a Balatonfüred csopaki borvidéken, vagy magában Balaton, vagy Balatonfüreden.
Azért mondok most szívesen számokat, mert hogyha eltévesztem, akkor nekem itt a fejemet veszik majd a kollégák. Az biztos, hogy jelenleg Magyarországon olyan 55 ezer hektár szőlőterület van, és amikor én 1977-ben megszülettem, akkor még 220 ezer volt. Ez egy elképesztő és eléggé szörnyű adat. És 1900-ban pedig még 360 ezer hektár szőlőterülettel rendelkezett Magyarország, majdnem akkorában, mint Spanyolország. Úgyhogy ilyen rohamtempóban fogynak a szőlők, de ez a tendencia érvényes a Balatonra is. Nagyon sok szőlőültetvény, bár megvan még papíron, viszont arról már születjelentést nem adnak le. Tehát a tulajdonosa 10 éve, 20 éve egy osztatlan közösben van benne, és nem tudja azt, hogy ez az ő területe, hogy melyik pontosan abból a 36-ból az ő hadsora, ezért nem műveli. Ezeket ugye benövik a fák, benövik a cserjés társulások, tisztere elgyungelesedik, és onnan már ugye a hegyközség felé a tulajdonosok nem adnak le születjelentést, tehát onnan termés már nem származik. És hiába van benne a statisztikában, hogy van még 55 ezer hektár szőlőterületünk, hogyha csak mondjuk, most mondok egy házszámot, ez nem igaz, ha csak mondjuk 40 ezer hektárról kerül be a hegyközségek felé születjelentés, akkor eléggé elképesztően pici ez a szám.
Az 1900-as adat és az 1920 utáni adatoknál, ugye hát ott Trianont is közbe kell számolni, ott a maga a szőlőterület, az akkor megmaradt, csak már nem Magyarországhoz tartozott.
Igen. Ez igaz.
És mit tudnak tenni a szőlészek, borászok, egyáltalában a Balaton körül élők, milyen módon próbálják ezeket a általuk károsnak ítélt és gondolt folyamatokat megállítani, vagy legalábbis lassítani?
Nagyon sokat beszélgetünk erről hegyközségi szinten. A Riesling generáció borászai is próbálnak ezzel ellen most tenni valamit. A Balatoni Kör Egyesületben lévő borászok is folyamatosan összefogják a fejüket, hogy mit lehetne tenni. Az a baj, hogy a jog még mindig nem bennünket szülős gazdákat véd, és hogyha valaki tényleg egy külterületen lévő szőlőbesorolású ingatlan megvásárol, akkor viszonylag egyszerűen ki tudja vonni szőlőművelési ágból, és azt átminősíteti mondjuk rétté vagy szántóvá. Ami a mi feladatunk jelenleg, hogy azokat a szőlőtekvényeket, amik még szőlőbesorolásban vannak, azokat felkutassuk. És regionális szinten, mondjuk itt Balatonfüreden, a Csopakja, Csopakon, a Nivegy völgyében, vagy a Pécsei medencében külön, az ottani termelők, a hegyközség és a katasztrófavédelem, meg a földhivatalnak az összefogásával elinduljanak, és ezeket a területeket az összes helyezési szám alapján végignézzék, leellenőrizzék, és megnézzék azt, hogy melyik terület az, amelyik szépen művelt, melyik az, amelyik hát látszik benne a művelés, de szebb is lehetne, és melyik az, amelyiket viszont büntetésre kell azonnal sújtani. Mert nagyon sok területen tényleg már nincsen szőlőművelés, pedig rengetegen szeretnének még szőlőt vásárolni, csak ez pont azért nem megy, mert ennek a elhanyagolt ültetvénynek a tulajdonosa nem is tudja, hogy az ő tulajdonában van, és ő azt gondolja, hogy ez egy szőlőültetvény, amiről valaki valahol valamit születel. És ha ezeket összetudnánk hozni, a dzsungelek tulajdonosait, valamint azokat, akik szeretnének még terjeszkedni és szőlőt vásárolni, hogy abból bort készítsenek, akkor már sokat tennénk azért, hogy egyre több szőlőterület legyen rekultiválva, és hogyha ez megtörténne, akkor egyre több ember ijedne meg attól, hogy hoppá, itt azért mégiscsak van szőlőművelés, és ezért nem épít hatalmas nagy kastélyokat, tűzivíztározó néven medencével, meg gazdasági épület néven biliárd teremmel.
Akkor itt most tulajdonképpen két külön dologról beszélünk, amik persze azért valahogyan összefüggnek, de hát akkor ez két külön dolog, hogy vannak elhanyagolt területek, meg vannak olyan területek, amelyeket a nyaralóépítés veszélyeztet. Hogyha jól értem, akkor az elhanyagolt területeken nem feltétlenül akarnának nyaralók épülni, hogyha azok visszakerülnének a termelésbe, akkor azért a probléma is kisebb lenne a nyaralóépítéstől függetlenül is, nem?
Ez a kettő esemény összefügg, ez a két dimenzió, ugyanis ugye a telekárak azok olyan elképesztően magasak, hogy ezekre a dzsungelekre lecsapnak a befektetők, és most már 50-100 millió forint per hektár áron találnak gazdát ezek a műveletlen területek, amit ugye mondjuk én, egy balatonfüredi gazdálkodó, tehát nem is tudok ilyenben gondolkodni, ilyen összegekben. Viszont egy befektetőnek ez egy izgalmas történet lehet, hogy vesz 2-3 hektárnyi területet, és arra egy birtokközpont néven felépít egy nyaralót, amit mondjuk borászatként jegyeznek be valahol valamikor. Úgyhogy ha elkezdik felszámolni ezeket a területeket, és ezek reális áron gazdát cserélnek, akkor valahol elejét lehet venni ennek a rossz tendenciának, ami elindult egy 5-8 éve a Balaton, leginkább északi partján.
Lehetett hallani, hogy kormányzati szinten Agrárminisztériumhoz valamiféle jelzéseket adnak le a balatoni szőlőtermelők, bortermelők. Ez megtörtént, és ha igen, mi a fogadtatás?
Ez megtörtént, a balatoni kör egyesület, a Riesling Generáció Egyesület és a Csopaki Kódex fogott össze, és ez a három szervezet fogalmazott meg egy levelet. Ugye most a választások után új miniszterünk lett, és nem szerettünk volna az első napokban a beiktatás után mindjárt a nyakára mászni ezzel a problémával. Most kicsit kivártunk, eltelt egy pár hét, és most egy olyan kb. 2-3 héttel ezelőtt küldtük el ezt a levelünket, amit közösen fogalmaztunk meg. És hát csak úgy egy A4-es oldalban pár mondatban jeleztük ezt az egész problémát, amit elindultánunk, hogy képben legyen, és meghívtuk őt hozzánk, hogy majd valamikor, amikor ideje engedi, akkor nézzen körül és lássa ő is azt, hogy melyik irányba tart most jelenleg itt a Balaton északi partján ez a nyaraló ingatlan felvásárlás, meg a kultúrtájnak a szétrombolása. Úgyhogy abban bízunk, hogy ennek nagyon-nagyon jó visszhangja lesz majd kormányzati szinten is később, és a gazdák mellé állnak majd a politikai irányítók idővel.
Mik lennének az egyéb megoldások, vagy hát milyen konkrét megoldások? Itt korábban lehetett hallani, hogy az építési engedélyek kiadására már mint nem a belterületi földek esetében, mert ott ugye nyilván erre nincs szükség, de hogy a külterületi földek, amelyek szőlőterületek, vagy potenciális szőlőterületek, ezeknek az esetében legyen építési moratórium. Ez elképzelhető, hogy ez megvalósul, ez a terv?
Igen, volt erről is szó. Tulajdonképpen még mi magunk is dolgozunk azon, hogy mi lesz az igazi megoldás erre, mert számtalan javaslat érkezett a mi részünkről is. Volt szó építési moratóriumról. Volt szó arról, hogy aki tényleg szőlőterületet vásárol, az szőlőterületként művelje is tovább, és igenis születéjelentést kell leadnia minden évben a hegyközség felé. Legyen ebből egy vagy egy kistermelői, vagy pedig egy egyszerűsített adóraktári státusz, ami később ugye a NAV által ellenőrizhető, hogy mi történik a szőlővel és a borral, hogy ne lehessen kikerülni a borkészítést magát. Szó volt arról, hogy a birtok központ létesítésénél nem 2 hektár, hanem 5 hektár szőlőterületre visszük föl a legalsó határt, és azért 5 hektár szőlőterületre, aki már megvásárol, az már tényleg fog foglalkozni valószínűleg szőlő és borkészítéssel. Számtalan javaslat van még, amit most így nem szeretnék így érinteni, mert még bizonytalanok ezek, viszont folyamatos a munka háttérben, úgyhogy meglátjuk.
Gyukli Krisztián balatonfüredi borászta a Riesling Generáció Egyesület elnökét hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy le is tölthetik a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is köszönöm figyelmüket, az Inforádió bormagazinját és benne Exterde Tibort hallották.